Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária rádió hallgatóit. Be lehet telefonálni a katekézis alatt a témákkal kapcsolatban. A 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904-es telefonszámon. Egy nagyobb alcímnek, hiszem a Szentek Közösségét, az utolsó kérdésével foglalkozunk. Igazából két kérdés van itt összesen, vagy két pont. A 195-nél tartunk. Mit jelent még a Szentek Közössége kifejezés? A kifejezés azt is jelenti, hogy közösség van a szent személyek között, azaz azok között, akik a kegyelemből egyé váltak és meghaltak föltámadott Krisztussal. Tehát mindenek előtt kifejeztük azt, hogy mit jelent ez a Szentek Közössége, a szent dolgokban való közösség. A hídben, a szentségekben, ez különösen az Eucharisztiában, stb. Adományokban, karizmákban, mindenfélikben, ezzel kapcsolatban rengeteg megjegyzést tettem minden egyes szóval kapcsolatban, hogy lássuk ennek a hátterét. Most pedig nem csak a szent dolgokkal kapcsolatban, hanem magában vagyunk közösségben, hogy ugyanazon szent dolgokban részesülünk, azt hisszük, azt gyakoroljuk, azt védelmezzük és adjuk tovább, hanem a szentek közössége az egyben a személyek közössége is. Tehát mindenek előtt kik, akik hát egyé váltak Krisztussal. Éppen ezért elnyerték az örök életet. Három nagy része van ennek a szentek közösségének. Az egyik a zarándok egyház. De ezt igazából manapság, nem régen is volt egy ilyen név, de régen sokkal inkább azt hangsúlyozták, hogy Ecclesia Militans, vagyis a küzdő, a harcoló egyház. Miért? Azért, mert a keresztény élet az mindig harc, az mindig küzdelem. Küzdelem, sokszor elmondtuk, a saját megsebzett természetem ellen, az ősbűn által megsebzett természetem ellen, a sátánnak a kísértései ellen, és hát ostoba embertársainknak a kísértései, életmódja, példája, stb. Ellen. Tehát egy állandó harc a keresztény élet. Ez minden kétségen fölül áll, és ezt hangsúlyozni kell. Egy zarándok mehet az útján, egyszerűen csak a nap kicsit megsüti, vagy nagyon, lehet szomjas, lehet éhes, azért tudja nagyjából egy épeszű zarándok, hogy körülbelül hol a következő fogadó estére. Esetleg a vadállatokkal kell még küzdenie, ha lehet, akkor zarándok csoportban van, lásd, mi is egy-egy egyház községhez tartozunk, de a zarándok szó nem fejezi ki azt az oldalát ennek a dolognak, hogy ez egy aktív küzdelem. Látjuk, hogy mindenféle ateista, antiteista, kifejezetten Isten ellenségei emberek mindent elkövetnek, hogy letérítsenek bennünket az útunkról. Tehát ez ellen küzdeni kell. Ez egyik. A másik, nem csak azért kell küzdeni, hogy letérítsenek bennünket az útról, hanem az a küldetésünk, hogy másokat is erre az útra ráhívjunk, rásegítsünk, megtartsunk, ide segítsünk. Tehát nekünk van egy missziós feladatunk. Ebben a pillanatban megint csak azzal találkozunk, hogy a legkülönbözőbb oldalakról támadják meg a meggyőződésünket, a hitünket, mindenféle áltudományos dolgokkal, kijelentésekkel. Nekem azt tetszik a legjobban, amikor az ilyen áltudományos kijelentések, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy amikor már végleg befaragtak az evolúcionisták azzal, hogy az élet hogyan keletkezett, akkor kijelentik, hogy a világűrből jött. És akkor, ha ezt te nem hiszed el, akkor te mindenek előtt hát persze bunkó vagy, és a tényeket nem hiszed el, az a tény, hogy a világegyetemből jött az élet a Földre, és egyébként meg cáfold meg, hogy nem így volt. De miért nem neked kéne valamiképp megcáfolni a józan parasztészt, nyilvánvaló tanúságtételt, hogy ezt vagy az Isten teremtette, vagy nem van. Nincs, nem van. Tehát egyszerűen olyan kijelentések születnek a mai áltudományban, amelyet megtámogatnak mindenféle áltudományos katyvasszal és média lehetőséggel, és az ember kisember, mert csak néz ki a szemén, hogy hát olyan sokan, olyan hangosan mondják, hát ez biztos így van, hát ha nem így lenne, nem mernék. Miért nem mernék? A sátán mennyi mindent mer, és ő angyali természet, ő intelligens, sokkal intelligensebb, mint mi vagyunk, és mégis megmeri tenni. Szóval nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell az embernek ebben a világban, hogy miket akasztanak a nyakára. Tehát olyan elméletek jönnek, mennek, amelyek hát mit tudom, épp ma reggel is beszélgettem a plébánián, és mondja az egyik drága kedves hívő, hogy valami programot nézett, hallgatott, hogy valaki arról győzködi megint az embereket, hogy nem lehet bebizonyítani, hogy Jézus élt. Hát rettentő sokféleképpen bizonyítani élet, hogy Jézus élt. És ez mind áltudomány. Ez mind az, hogy megtörni, megszakítani az embernek az egészséges gondolatvilágát, olyan dolgokkal lekötni, amivel nem az Istennel, Krisztussal, a misztikával, az egészséges teológiával foglalkozik, hanem valami abszolút ostoba, agyament, borzalommal. Egy a lényeg, a sátának ez egy a lényeg, megzavarni, tönkretenni, megakadályozni, lelassítani, elfárasztani. Ne figyelj oda Krisztusra, törődj bármivel, de ne Krisztussal, törődj azzal az őrülettel, amit én mondok neked. És azzal sokkal beljebb vagyunk a sátán számára. De ezért nagyon-nagyon vigyázni kell az embernek, hogy hol vannak az alapok, hol vannak a normák, mi az, hogy tudomány. Tehát azt látom, hogy a tudomány elmélet, mint olyan, ami alapvetően a filozófiához tartozik. Az kész, ezt kivágták az ablakon. És mindegy, ennyi telt arról, hogy küzdő egyházban vagyunk. Küzdünk ostoba embertársaink, a sátán csábításai és önmagunk ostobasága és gyengeség ellen. Újra és újra megerősítve hitünket, szemlélésünket Krisztusban, és hogy ő egyre jobban vonzon magához, még valamit ide szeretnék tenni, ami állandóan följön, mindig újra és újra följön. Nevezetesen az Isten félelem. Nem régen beszéltem erről már, csak röviden. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Mi Isten félelme és Isten szeretete között vagyunk zarándok úton, így is mondhatjuk. Küzdünk veszettül a félelmeink ellen, és küzdünk veszettül azért, hogy odaerőltessük magunkat az oltári szentség elé, imádjuk az Urat, és kérjük az Urat, hogy egyre mélyebben pecsételje meg gondolatunkat, meg emlékezetünket, gondolatunkat, akaratunkat, hogy ő felé mozduljon és vele teljen el minden. Ez a világ pedig mindent elkövet, hogy a világi dolgokkal töltse el a szellemünket, a mulandó dolgokkal és az örök dolgokról elfordítsa a figyelmünket. Így az emberek aztán abban a pillanatban, hogy van egy kis idejük és kis pénzük, de abban a pillanatban nem hittanórára mennek, vagy templomba, hanem elmennek, mit tudom én, vegyünk asszony még egy jacuzzit, vegyünk még egy vitorláshajót, vegyünk még egy autót, menjünk el jetskizni. A jetski az nekem nagyon tetszik. Ahelyett, hogy úszna az egészséges, föl egy jetskire, és ott száguldozik mindenkinek megmutatva, hogy ő milyen idióta. Elképesztő érdekes dolgok vannak a világban. Szóval küzdő egyház. A másik a tisztuló egyház, a szenvedő egyház, akik már üdvözültek, akik már biztos, hogy eljutnak a mennyek országába, de még meg kell tisztulniuk a bűneikért járó ideiglenes büntetésektől, még azt le kell vezekelni. Még, mint egy, hogy is mondjam, mint amikor egy széndarab úgy ízzik, de még van egy-két pont, ami még nem ízzik. Éppen ezért az még nem teljesen az, aminek kell lennie. Annak még át kell izzania. Na, ott a tiszta tűz. Ott szépen átízzik, ott teljességgel fényessé válik a tűz erejétől. Na, így kell valahogyan nekünk is teljességgel átízzani az Isten szeretetében, és semmi a világon ne legyen, ami megmarad feketének. Aj, megmarad feketének, hát az arról gondoskodik a tisztó tűz, hogy az megtisztuljon, és Istenhez méltó legyen. Valahogy így is lehet ezt írni, ezt a tisztulási folyamatot. Mindenkinek éppen ezért minél több van a rovásán, ami nem lett levezekelve, vagy búcsúban elengedve, annál többet kell vezekelni a tisztó tűzben, de ott legalább van remény. Ott legalább az ember mindig is egy nagyon szép hasonlat, amit az Áldott Boldog Ország című könyvben, vagy Áldott Boldog Haza című könyvben olvashatunk, a Szent István társulat adta ki, azt hiszem Szent István, nem a Szent István, mindegy, lehet kapni. Áldott Boldog Haza, és azt mondja, hogy olyan a tisztó tűz, mint amikor a katona már megharcolta a harcot. Győzött. Sebekkel borítva, fáradtan, koszosan, de a győzelemnek a boldog tudatában és a jutalom boldog tudatában megy haza. Mennie kell, szenvednie kell, poros az út, süt a nap, valahol majd kap ételt, valahol kap italt, majd, és haza fog érni. De miért még szenvedés, de tele van reménnyel az egész szenvedése. Na, ilyen a tisztó tűz. De oda be kell oda menni, be kell oda jutni, legalább oda be kell jutni. Lehet, hogy a világ végezetéig tart a tisztó tűze valakinek, de akkor is a világ végén bemegy a mennyországba, és mind örökkön örökké. Csodaszép az élet. De valaki egyszer elkárhozott. Ott annyi. És ettől félni kell. Ettől joga az embernek félni, és kötelessége félni a kárhozattól. Bölcsesség kezdete az Úr félelme. Tehát azt gondoljuk el, hogy a kárhozatban egyetlen egy dolog van. Tehát az ember elkárhozott, elfoglalja a pokoli helyét, megismeri a poklot, mint olyat, és ezek után azaz egyféle ismeret az, ami számára adódik. Az, hogy tízezer évvel gazdagabban tudja, hogy mindörökké elkárhozott, és hogy ez az ő élethelyzete. Tehát az ember nem tudja, mi az, hogy örökké, csak annyiban, amennyiben minél többet élt. Tehát mit jelent az, hogy ez vagy az hosszú, azt annál jobban tudja az ember, minél többet élt. A végtelen az nem az érzelmek tárgya, nem az értelem tárgya, mert nem tudjuk, valamikit tudunk rá vágyakozni, hogy ne legyen vége, de nem tudjuk, mi az. Ez egy érdekes dolog. Na, tehát az a lényeg, hogy számunkra, hogy a tisztulók ott vannak a tisztó tűzben, imádságaink segítségével is tisztulnak, megrövidül az ő életük, éppen ezért a búcsukban tudjuk őket részesíteni, és ők, amikor bejutnak a mennyek országába, imádkoznak értünk. Még valami ezzel kapcsolatban imádkoznak értünk. Érdekes dolog, a középkor során keletkezett egy olyan elmélet is, hogy ők imádkoznak értünk már a tisztó tűzben is. Azonban ennek igazából ez az elmélet megjelenik könyvekben is. Ma is lehet ilyeneket olvasni, kapni, de se a liturgiában, sem pedig a teológiai iskoláknak az állásfoglalásában ez soha nem volt elfogadott, vagy támogatott álláspont. Tehát a tisztó tűzen szenvedő lelkeknek szükséges a mi imádságunk, de ők nem tudnak imádkozni értünk. Pont az a problémájuk, hogy még igen távol vannak a jó Istentől. És látjuk, annál hatékonyabb az imádságunk, minél inkább a szentség állapotában vagyunk. Ők a megszentelő kegyelem állapotában vannak, de még vezekelniük kell. Mindenek előtt az a vágyuk, hogy eljussanak az Úristenhez. És ha valakit bejutattunk imádságunkkal, csodálatos, fantasztikus, imádkoznak értünk. Tehát ez legyen előttünk, és éppen ezért ezeket a búcsukat ajánljuk föl a tisztó tűzen szenvedő lelkekért. Végül pedig a harmadik, az Isten dicsőségének örvendező egyház, ők közben járnak értünk, valamennyien együtt Krisztusban egy családot alkotnak, az egyházat, a Szent Háromság dicséretére és dicsőségére. Hát valóban egyetlen egy családot alkotunk. Látjuk, az ekleziológián, az egyháztannál beszéltünk rengeteget arról, hogy hogyan képezzük le az Anya Szent Egyházat, mi az egyház, és itt most azzal találkozunk, hogy amit akkor fejtegettem, hogy az egyház egy természet fölötti társadalom, mert természet fölötti az alapítója, a célja, tehát a létesítő oka, a célja, formai oka, a Szentlélek, az alapítója a mi Urunk Jézus Krisztus, a lelke, a Szentlélek, az anyaga, ha tetszik, az Anya Szent Egyháznak, amit egyé szervez, mint egy misztikus testi a Szentlélek, az a megkeresztelt hívek, a célja a mennyek országa, tehát minden természet fölötti. Minden természet fölötti. Az ember megmarad természetes embernek, de minden fel van emelve a természet fölöttibe. És ezt a természet fölöttibe felemelt közösséget, vagy természet fölötti közösséget, ezt írjuk le aztán azzal, hogy mindenek előtt Krisztus misztikus teste, Krisztus titokzatos jegyese, család, és egyéb kommunió, és egyéb hasonlatokkal. Tehát így lehet ezt itt leírni, tehát igen, egy családot alkotunk. Ez is egy hasonlat a mennyek országára, arra rámutatva, hogy egyetlen egy végsősorban, egyetlen egy ősapánk és ősanyánk van, Ádám és Éva, egyetlen egy megváltónk van, aki által életet kaptunk, mindannyian a mi Urunk Jézus Krisztus, egyetlen egy Szentlélek szervez bennünket, egyetlen egy misztikus testi szervezetté, ugye az a Szentlélek, ugyanaz a célunk van, éppen ezért, mint egy valóban vérségi és kegyelmi kötelék egyetlen egy szervezetbe kapcsol össze bennünket, természetes és természet fölötti szervezetbe kapcsol össze bennünket, ezért valóban azt lehet mondani, a Szent Háromság dicsőségére és dicséretére egy családot alkotunk valamennyien az egyházban. No. Jó. Következő. Itt megint tehát első rész, második szakasz, harmadik fejezet. Hiszek a Szentlélekben, nagy részen belül Mária, Krisztus anyja, az egyház anyja. Ez a következő alcímünk. 196. pont. Milyen értelemben anyja az egyháznak a boldogságos szűz Mária? Igen. A boldogságos szűz Mária az egyház anyja a kegyelem rendjében, mert világra hozta Jézust, Isten fiát, annak egy testnek a fejét, amely az egyház. Tehát, hát itt megint látjuk, itt rengeteg hasonlat van. Az nem hasonlat, hogy a boldogságos szűz Mária az egyház anyja, az nem hasonlat, mert a kegyelem rendjében valóban az. Miért? Na ezt egy picit körül kell járjuk. Mert azt mondja, azért, mert világra hozta Jézust, az Isten fiát. Igen, valóban megfogadta, világra hozta, gondoskodott róla, elkísérte a keresztúton, ott volt vele a kereszthalálban, találkozott vele a feltámadásában, megdicsőlésében, kiáradt ő rá is a Szentlélek az apostolok társaságában, ahogy ezt az apostolok cselekedete leírja számunkra. Ő tehát a kegyelem rendjében az anyánk. Nem a biológiai rendben, hanem a kegyelem rendjében. Miért? Na itt aztán egy-két dolgot érdemes tudni az ószövetségi háttérről. Az ószövetségben kicsoda az anyja Izraelnek? Egyfajta kegyelmi módon. Ráhel. Jákobnak a felesége, akit először is feleségül akar venni, de Leát adják hozzá, becsapja őt az apósa, és először Ráhelt, az idősebbet adja hozzá, ezért még 7 évet kell szolgálnia Ráhelért. Így lesz Ráhel is az ő felesége, a szeretett asszony, akitől azonban hosszú-hosszú időn keresztül nem születik gyermeke. Aztán megszületik József, József azonban ő úgy tudja, Jákob úgy tudja, hogy meghalt, ugye a többi testvére, akkor még Benjamin nem született meg, szintén Ráheltől, tehát Ráhelnek 2 gyermeke lesz végül is, de amikor Józsefet a testvére, a 10 testvére eladja, a 11-et, és aztán a 12-dik lesz Benjamin, akkor Benjamin még nem él, és József, tehát Egyiptomba kerül, Egyiptom 7 szükesztendő, 7-ből esztendő, 7 szükesztendő, ismerik a történetet. És mi történik Ráhellel? Amikor Ráhel megszüli Benjamint, akkor Ráhel belehal a szülésbe. És a szülésbe való belehalása, hogy annyira szenvedett, annyira megáldotta őt Isten végül is sok-sok könyörgés után, hogy a számára halottnak hitt József helyébe megkapja az életének a második nagy ajándékát, hogy lehet még egy gyermeke, Benjamin. Annyi, akkora nagy a szenvedése, hogy meghal és hol temetik el? Betlehemi úton, Betlehem közelében temetik el. Ezért is mondja az evangélium, azt hiszem, hogy Máté evangéliuma, hogy Ráhel siratja fiait, amikor Heródes megöleti a kisdedeket. Mert Ráhel ott nyugszik, közel Betlehemhez, és Ráhel siratja fiait. És az ószövetségi rabbinikus hagyomány úgy tartotta, úgy tanította, hogy Ráhel, mint egy egész Izraelnek az anyja. És ha Ráhel könyörög Izraelért, akkor az Úristen meghallgatja. De még Mózes sem hallgatja meg annyira, mint Ráhelt, mert Ráhel belehalt a kis Benjamin megszületésébe, és elvesztette már Józsefet. Tehát ő az anyja Izraelnek, és mit találunk itt a Szűz Máriánál? Elveszti az elsőszülött fiát, Jézust. Jézus meghal, de Jézus ráhagyja, pont akkor, amikor ő meghal, akkor hagyja rá, ha tetszik, az új Benjamint. És az új Benjaminnal együtt az egész anyaszentélyház mindannyiunkat. Íme a te fiad, íme a te anyád. Szűz Mária az ő szenvedésével a kereszt alatt lesz mindannyiunk anyja, vagy ott mutatkozik meg, ott mint egy manifestálódik, hogy mindannyiunk anyja természetesen mindenek előtt kegyelemben, mivel mindannyian Krisztus misztikus testét alkotjuk az anyaszentegyházban, éppen ezért, és ő Krisztus testének az anyja, ezért mindannyiunknak a kegyelemben anyja. Mivel ő a királynő, ezért a legfőbb közbenjáró. Ő nélküle nincsen kegyelem kiosztása, ő a kegyelmek anyja, a kegyelmek kiosztásában anya. Tehát az ő iránta való tisztelet nélkül nagyon-nagyon nehéz megközelíteni az üdvösséget, hogy úgy mondjam, vagy egyáltalán az üdvösség gondolatát. Nem is nagyon értem azt, hogy miért, hogyan merészelik egyáltalán Szűz Máriát degradálni különböző protestánsok. De az ő szerepe borzasztóan fontos. Egyszer olvastam ezt a leírást, vagy ezt a mondatot, hogy Karl Barthnak, egy luteránus teológus volt a 20. század elején, volt egy nagyon jó meglátása, kiváló. Azt mondta, hogy a Szűz Mária iránti tisztelet a katolikus egyház legalapvetőbb eretnegsége. Mondta a luteránus Karl Barth. És valóban azt kell mondjam, luteránus oldalról nézve, a katolikus egyháznak tényleg a legalapvetőbb eretnegsége az, hogy tiszteli a boldogságos Szűz Máriát. Mert a boldogságos Szűz Máriával megmutatkozik az, hogy az embernek bele kell egyeznie a megváltásba, beleegyezhet a megváltásba, együttműködhet a megváltás a megváltóval, és ez mind a boldogságos Szűz Máriával megmutatkozik. Elsődlegesen, ragyogóan, csodálatosan, kiválóan, példaszerűen, igen. És ha ez valakinek nem tetszik, az degradálja nem csak az isteni rendet, de az emberi rendet is. Igen, szabad akarattal lévő emberek vagyunk, a boldogságos szűzanya is az volt, szabad akarattal fogadta el az angyali üdvözletnek az ígéretét, szavait, ha tetszik, az isteni tervet, és szabad akarattal ment végig a szenvedő anyának az élet útján, és aztán jutott el a boldogságos anyának az életútjára, vagy állomására, aki még itt volt az Anyaszentegyházzal Szentfia mennyörvetele után, és látta az Anyaszentegyház kibontakozását még jó pár évig, hagyomány szerint, még jó pár évig látta, hogyan bontakozik ki. Hát az se volt éppen az első három században, de különösen az első évtizedekben, látjuk Néróféle üldözés és egyebek, az sem volt egy siesta, ami azt illeti. Tehát csak visszautalok itt az első gondolatokra az Ecclesia Militans-szal kapcsolatban. Az egyház az első pillanattól kezdve küzd a hitéért, a hitének a terjesztéséért, a misszióért, és a hitenek a megtartásáért, kristálytisztán. És a boldogságos szűzanya ott van mindig a háttérben. Mindig. Ő az első, aki ezt megtette, a legbensőségesebben szív alatt viselte az Úr Jézust, aztán a szívében viselte az Úr Jézust, és az egész kinyilatkoztatást, mindent a végtelen, egyszerű és teljes hitével fogadta be és kísérte végig. Ezért mondhatjuk, hogy ő valóban társa a megváltónak, nem társ megváltó, de társa a megváltónak. Egész útján a megváltás az Krisztus megváltása, de ebben a megváltásban társa volt a megváltónak. Ez nagyon-nagyon fontos, ez a talán aprónak látszó, de csak a világot jelentő különbség. Ez olyan hasonlatban rendezem, mint a homo usios, vagy homo i usios. Látjuk az ember tragédiájában, ezen úgy kicsit lovagol Madács, de talán kicsit degradálva van ez az i betű. Csak egy baj, hogy ezen az i betűn múlik az, hogy Krisztus Isten, és tud üdvözülni, vagy csak Isten szerű, és nem tud üdvözíteni. Tehát vagy tud üdvözíteni, vagy nem tud üdvözíteni. Ez az egy i betű a görögben ezt jelentette. Homo usios, egy lényegű az Istennel, ő maga is Isten, vagy pedig csak hasonló hozzá. Ha hasonló hozzá, hát akkor ő is csak azt tudja mondani, hogy menjen, atya, hallgass meg kéréseimet, hát úgy szeretném, léci. De ennyi. Tehát ő ugyanúgy teremtmény, ugyanúgy valami szépet meg nagyot végrehajtott, de ő nem tud üdvözíteni. Ő csak a mi Urunk Jézus Krisztus. Ember, elsődleges ember, stb. De nem erről szól a hitünk. A mi hitünk nem erről szól. És éppen ezért az i betű nagyon-nagyon fontos. Azt szoktuk mondani, egyház vagy fegyház. Kegyelem vagy fegyelem. Ugye egyetlen betű, de a világ a különbség közte. Éppen ezért ezeket az egyetlen betűket egyáltalán nem szabad elhanyagolni, lenézni, és érdemben kell kezelni. Tehát az egyház fejét, a mi úrunkat, Jézus Krisztust, ő fogadta, szülte, társa volt a megváltásban, és hát ugye amikor Krisztus meghal, az oldalából vér és víz folyt ki, az eukarisztiának és a keresztségnek a jele, amelyek mindenek előtt a legfontosabb szentségek ahhoz, hogy az ember üdvözüljön. A kereszten haldokló Jézus anyául adta őt a tanítványnak e szavakkal, íme a te anyád. És ebben benne van tehát ez az ószövetségi hasonlat, hogy ahogyan meghal az ő számára, Ráhel számára meghal az ő fia, akit Istentől oly sok ima után kapott, hogy ő, mint a legkedvesebb felesége Jákobnak, fiút tudjon szülni, gyereket és fiút tudjon szülni, Jákobnak megkapta, és József, azt mondják a többiek, hogy meghalt. Tehát ezzel jönnek haza, pedig hát csak eladták őt rabszolgának. És mint egy elveszíti az egyszülött fiát, és Isten ad neki egy másikat. Benjamint, akibe belehal, és akinek amikor megkapja ezt, Benjamint, a szenvedései által kapja meg. Hol szenvedett a boldogságos szűz Mária? A szenvedésben nem. A szülésben nem. Az egyház tanítása és az ószövetség tanítása, hogy szül, mielőtt vajúdott volna. Tehát szűz Mária szenvedés nélkül szülte szent fiát. De akkor hol szenvedett ő? Akkor, amikor szent fia ott van a kereszt alatt, amikor a szent fiával együtt ő maga is meghal, mint egy lelkében, de ez a meghalásakor, mint egy új gyermeket kap. Jánost és Jánossal együtt az egész anya szent egyházat. Tehát így egy ószövetségi hasonlat van az egésznek a gyökerénél, egy példa, egy előtípus van az egésznek a gyökerénél. Igen, a boldogságos Szűz Mária, mivel teljességgel együtt szenvedett Krisztussal, és mint egy lélekben együtt, vele együtt mártírá vált, éppen ezért mindannyiunknak a megszülője, a mindannyiunknak az anyává válik, a kegyelmek anyává válik, és szent fia semmilyen kegyelmet nem ad ő nélküle. Ez nagyon fontos dolog. Éppen ezért a boldogságos Szűz Máriát csak egyszerűen félretenni, hogy hát ő is egy közülünk. Ez olyan elképesztő ostobaság, hogy az ember nem is tudja, hogy nevessen vagy sírjon rajta. Olyan jó dolog és fontos dolog, hogy az Isten őt adta nekünk példaképül, és tegyük hozzá, amit sokszor hangsúlyozok, testvérek, nincsen a nőnek tisztelete és egyszerűen vallás által megkövetelt tisztelete és mintája, ha a boldogságos Szűz Máriát elhagyjuk. Ő az, akiért, ha nem is értettük, mi a nő, de tisztelnünk kellett és kell a nőséget, mint olyat. És a nőnek is megvan a maga nagy példája, nagy segítője, nem pusztán a férfiaknak, a mi úrunk Jézus Krisztus, hanem minden és szentebb boldogságos Szűz Anya. Tehát ezek a minták nagyon-nagyon fontosak, és hát éppen ezért imádkozzuk az üdvözlőjét, a mi atyánkot. Éljünk, drága testvérek, ebben a küzdő egyházban, teljes lélekkel az Úristennek. Ámen. Dicséretessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézést hallottak Juhász Gábor atyával.